kapom a csókjaidat, a szavad meg búdít, elemet tegedek a szemed meg gyógyít, várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad meg búdít, elemet tegedek a szemed meg gyógyít, várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A remény évében a reménység zarándokaiként újítsuk meg hitünket, mondta Berta Tibor tábori püspök a Lourdes-i Magyar Szentmisén a 65. Nemzetközi Katonai Zarándoklat nyitónapján, május 16-án. Maga a zarándoklat több mint 200 magyar katona részvételével késő este nyílt meg a délnyugat franciaországi kisváros 10. Szent Pius föld alatti bazilikában. A tábori püspök a Lourdes-i jelenések barlangjánál bemutatott magyar nyelvű szentmisén homíliájában emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa a remény zarándokai mottóval meghirdetett szentéve konkrét cselekvésre ösztönöz. A remény arról is szól, hogy felcsillantsuk a másik emberben azt a lehetőséget, hogy ő is a remény embere legyen, fogalmazott. Mint mondta, az irgalom és a bűnbánat keresése nem öncélú, hanem az egymás iránti felelősségvállalás útja. A 65. Nemzetközi Katonai Zarándoklatot Antoine de Romanée, a francia fegyveres erők tábori püspöke nyitotta meg a 25.000 fő befogadására alkalmas 10. Szent Pius föld alatti bazilikában tartott szentmisével egybekötött ünnepségen. A Magyar Zarándoklat zenei szolgálatát a Magyar Honvédség Budapest helyőrség zenekar biztosította a megnyitón. A katolikus tábori püspökség szervezésében több mint 200 magyar zarándok, köztük hivatásos, szerződéses katonák, honvéd tisztjelölt és kadét résztvevő ők érkeztek Lourdes-ba. A jövő évi költségvetésben 4800 milliárd forintot fordít családtámogatásra a kormány. Ez a nemzeti össztermék 5%-a. Ekkora támogatást még soha nem kaptak a magyar családok, mondta Kon Zsófia államtitkár. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hozzátette, a kormány 2010-hez képest ötszörösére növelte a családtámogatásokra fordított összeget. Közölte, a magyar családpolitika lényege, hogy minden élethelyzetben igyekszik segíteni és rugalmasan reagálni az új igényekre. Kon Zsófia hozzátette, a teljes körűen megújult 30 féle családtámogatás közötti eligazodást segíti a család.hu oldal. Kínában központi politikai kérdéssé vált a környezetvédelem és a fenntarthatóság, miközben energiatermelésük az elmúlt 20 évben megötszöröződött, és az ázsiai ország adja a világipari termelésének 31%-át. Hangzott el Áder János volt köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjének ma közzétett legújabb adásában. A Kék bolygó klímavédelmi alapítvány kuratóriumi elnökének vendége, Salád Gergely egyetemi oktató elmondta, Kínában politikai kérdéssé vált a környezetvédelem, mert rájöttek arra, hogy ha nem változtatnak eddigi felfogásukon, akkor megfulladnak. Megértették, hogy hiába a gazdasági növekedés, ha annak egy részét a környezeti pusztulás megállítására kell felhasználni. Áder János felidézte, hogy a kiotói klíma megállapodás alól Kína felmentést kapott, abban az időben még fejlődő országnak számított, mára viszont Kína lett a legnagyobb kibocsátó. Lényeges szempontnak nevezte, hogy míg Kína 2013-ban a villamos energia 75%-át szénerőművekben állította elő, ez ma 59% úgy, hogy energiaigényük rendkívüli mértékben nőtt. Jobb hely lett a világ, miután a térségünkben három fontos választást is megtartottak, értékelt a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, három fontos választást is tartottak, és leginkább a román elnök választás második fordulója miatt lehetett izgulni, mint fogalmazott. Nikus Ordan, bukaresti főpolgármester nyerte a román elnök választást, aki az európaiságot, az autonómiát és ebből következően a magyar közösség tiszteletét is képviseli. Hozzáfűzte, hogy vasárnap tartották a lengyel elnökválasztás első fordulóját is, valamint szintén vasárnap tartották a főpolgármester választás első fordulóját Zágrábban is. Május 20-áig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet és rendelkezni az adó 1+1%-áról. Aki nem módosít a tervezetén, annak, az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve, a kiajánlott tervezete lesz az érvényes bevallása, közölte a hivatal a Magyar Távirati Irodával. Végül az időjárásról. Változóan felhős idő mellett az ország délnyugati felén és az északkeleti tájakon várható több-kevesebb napsütés. Főként hazánk északkeleti felén fordulhat elő zápor, zivatar. Estére csökken a csapadékhajlam. Viharos széllökések zivatarok környezetében is előfordulhatnak. A sokfelé élénk északi-északnyugati szelet nagy területen kísérik erős, néhol viharos lökések. Általában 14 és 20, míg késő este 7 és 14 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk. Híreinket hallották.
Laton, Laton, Balaton, átveszünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesem, át a Balaton viszem, de gumimatracom, sereg gumimatracom, hínár, koszorú a fején. Nézem, hogyan úszik felém. Egy hableány s egy hablegény hullámzó Balaton tetején. Laton, Laton, Balaton, átevezünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesem, át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de gumimatracon. A szakal itt a ligákon, a ligáig tollak, gólyalábon alig állok, nem emelnek tollak. Badacsonyi csoda strandon napozik a vadgalambon, vízi biciklin, se de vízi biciklin, hihihihinár, koszorú a fején. Nézem, hogyan úszik felé, egy hableány, s egy hablegény, hullámzó Balaton tetején. Érdemes volt a sorunkat kivárni, de palacsinta olyan édes, olyan sok, kakaósak, lekvárosak, túrósok. Laton, Laton, Balaton, átevezünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesem, át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de vízi biciklin.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először röplabdával, ezt követően vízilabdával, labdarúgással, végül pedig a kazincbarcikai sportág választóval foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Bronzérmes lett a férfi röplabda bajnokságban a Green Plan Vegyészerci Kazincbarcika röplabda csapata, miután a harmadik helyért zajló párharcban harmadszor is legyőzte a MAVC együttesét. A két csapat barcikai mérkőzése izgalmas csatában 5 szetben a házigazda kéksárgák 3-2-es sikerét hozta. Kis Mátét, az együttes csapatkapitányát hallják.
Ugye hazai pályán játszottunk, a szurkolók nagyon jól mentek, ugye a támogatás nagyon jól jön, főleg itt a hazai közönség előtt. De szerintem a csapatot is dicséretem, mert nem adta föl a csapat, pedig azért az ilyen szituációban az utolsó szedben ugye meccslabdáknál meg szoktak inogni az emberek, de hála Isten, mi mentünk tovább és nem adtuk föl.
Most pedig Toronyai Miklós vezetőedzőt hallják.
Óriási siker, én azt gondolom 5 éve vagyok vezetőedzőt a Kazincbarcikánál. Nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy a legfiatalabb gárdám van most, és azt hiszem, hogy talán az egyik legszerényebb képességű társaság. Nem leírni akarom, ezt idézőjelben mondom, tehát nyilván ezelőtt sokkal jobb csapataink voltak, de ez az együttlét, ez az utolsó 3 meccs, ez csapat. Tehát tényleg próbálták azt, amit megbeszéltünk, és mindig próbáltak segíteni egymásnak, és hihetetlen, hogy akik bemennek cseréből és egy-egy szervára, elég a szombati mérkőzésre visszagondolni az OED Rihád egy ászával és egy majdnem egy ászértékű, amit Potyán tudtak visszatenni, azzal nyertük meg a mérkőzést. Most is roppant jó szállt be, nem is tudom, 3-4 pontos hátrányban voltunk talán az 5. szedbe, és Ricsi beállt és hozott 3 olyan szervát, amiből tudtunk építkezni.
Toronyai Miklóst, a Green Plan Vegyészerci Kazincbarcika férfi röplabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Sportszakmai együttműködési megállapodást kötött Szécsi Zoltán 3-szoros olimpiai bajnok vízilabdázó a KSK Delfin vízisportklubbal. Az átfogó megállapodás értelmében tudásával és tapasztalatával támogatja a klub szakmai fejlődését, elősegíti az együttműködést az Egri Vízilabda Klubbal, valamint közreműködik a vízi komplexum hatékony működtetésében is. Az olimpiai bajnok szerint Kazincbarcika úszó és vízilabdázó tehetségei előtt ígéretes lehetőségek nyílhatnak meg a közeljövőben. Szitka Pétert, a város polgármesterét hallják.
Nyilvánvalóan ez egy nagyon boldogító pillanat, amikor alapvetően egy olyan jellegű kapcsolat jön létre egy 3-szoros olimpiai bajnok és egy helyi egyesület között, amiben azt gondolom, hogy a város és a sport élet az igen gazdagodik. Tehát egy ilyen jellegű mellé azt gondolom, hogy a város mindig is oda fog állni. Támogatjuk ezt az együttműködést, segítjük ezt az együttműködést, és nyilván nekünk is az a célunk, hogy ez a komplexum és maga a sportélet Kazincbarcikán és ezen belül is ugye a vízilabda gyakorlatilag kitűzön magának olyan jellegű célokat, amelyek a város hírnevét öregbítik.
Most pedig Halász Bélát, a KSK Delfin Vízisportklub elnökét hallják.
Itt most a 2 vízilabda egyesületnek az együttműködéséről van szó, ahol egy nagyon nagy tradíciókkal rendelkező Egri Vízilabda Klubbal működünk együtt utánpótlás nevelés érdekében. Az a célunk, hogy minél több gyermek bekerüljön a vízesportok világába, minél többen a vízilabda sportban, és hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a tehetségeknek is a továbbfejlődésre.
Végül Szécsi Zoltán 3-szoros olimpiai bajnok vízilabdázót hallják.
Vizes olimpiai bajnokként mindig öröm egy úszoda átadása, úszoda épülése. Azt gondolom, hogy ez egy méltó szentélye lesz majd a jövőbeni vízesportoknak, úszásnak, vízilabdának, minden egyébnek. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem polgármester úrtól és ugye a delfinektől azt a felkérést, hogy működjünk együtt. Ez az együttműködés ugye nem csak a személyemről szól, hanem kifejezetten a két klub, ugye az Egri Vízilabda Klub és a Kazincbarcikai Delfinek közötti együttműködés. Szakmailag szerintem egy jól felépített, nagy tradíciókkal bíró egyesület tapasztalatait tudom megosztani a Béláékkal.
Szécsi Zoltán, olimpiai bajnok vízilabdázót hallották. A tavalyi NB1-es kiesés után napra pontosan egy évvel később visszajutott az élvonalba a kisvárdai labdarúgó csapat. Révész Attila együttese az NB2 27. fordulójában 2-2-es döntetlent játszott Békés Csabán. Révész Attila vezetőedzőt hallják.
A dátum tekintetében egy pillanatnak mondható, az elmúlt egy évben elvégzett munka és az a sok nehézség, amely ez a sikerhez vezetett, az nagyon hosszúnak tűnik, visszagondolva még hosszabb. Viszont azért most már az öröm ezt egy picit talán feletteti. Ugye ezt minden egyes kieső csapatnál megtapasztalhatjuk, hogy amikor mentálisan egy csapat a kiesés okozta sok miatt még nem áll össze, lényegesen hitehagyottabb, lényegesen bátortalanabbul játszik, akkor még ilyen vereségek döntetnek, mint ami nálunk is bejöttek az elején, előfordulnak. Majd azt követően, amikor túlteszi magát mindenki a sokkon és kezd összeérni a csapat, akkor általában az erősebb csapatok elkezdenek pontokat gyűjteni. A kérdés mindig az, hogy menet közben mennyire lehet fenntartani ezt a motivációt, mennyire hiszik el magukról, hogy jobbak a többiektől, illetve milyenek az ellenfelek természetesen. A mi esetünkben az ősz során azért volt egy ötös győzelmi sorozatunk, amely életbe tartotta a feljutási lehetőségeink, esélyeinket. Majd azért azt hozzátehetjük, hogy az ősz folyamán közel sem volt olyan ritmusos gördüléke, nem volt csapatjátékunk. Nagyon sok esetben átvettük az NB2-nek a stílusát és csúnya mérkőzéseket játszottunk. Rengeteg hosszú labdánk volt, nagyon sokat pressingeltük, próbáltuk az egyéni képességek alapján megnyerni a mérkőzéseket. Majd a tavasz már úgy indítottuk el egy ragyogó felkészülés után, hogy tudtuk, hogy mit szeretnénk. Minden játékosunk tudta az egyéni feladatait, tudta a csapatrész, és az egész csapat tudta, hogy csapat taktikailag mit vár el tőle a szakvezetés, és ezt tökéletesen meg is mutatták a felkészülési edzőtáborban. És ugyan az első meccsen a Vasas ellen még nem sikerült nyerni, de onnantól kezdve azért 8 egymás utáni győzelem mutatta, hogy azért ez egy remek felkészülés volt, és összeérett a csapat, és ekkor már látszott, hogy meg fogjuk nyerni a bajnokságot, mivel a konkurens csapatok elkezdtek ugye bukdácsolni. Ez azt eredményezte, hogy nyílt az olló, és idő kérdése volt, hogy a bajnoki véghajrában mikor sikerül megszerezni azt a pont mennyiséget, ami elég a feljutáshoz. Nekünk a tavaszaink jól szoktak sikerülni. A felkészülésünk általában, hogyha jó az edzésmunka, akkor az erre predesztinálja is a csapatot. Most nem csak az eredményességünk, hanem időnként az élvezhetőség. Nagyon sok esetben a véghajrában a csattanók mondatják azt velem, hogy az a tavasz az elmúlt évek egyik legszebb sikersorozata közé sorolható.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Révész Attilát, a Kisvárda NB2-es labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Sorozatban másodszor lett bajnok a Borsodabói Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban az Ószt Csajóvölgye labdarúgó csapata. Bene Attila játékos edzőt hallják.
Jó kimondani, újra egy bajnok csapatunk van, és bajnokok lettünk, és ideje korán, hál' Isten, tehát már ugye, ha jól számolom, akkor a 4 forduló a vége előtt már megint bajnokok vagyunk, és ez örömteli, és az első számú célunkat elértük, de mindenki tudja, hogy még van egy másik számú célunk is, ugye az NB3-ba való feljutás, és most a következő célunk ez lesz, és minden nap próbunk ezért tenni, hogy sikerüljön is. Nyilván ez egy részsiker, nagyon fontos siker, de még csak részsiker, mert igazából majd akkor lesz majd a igazi öröm, szerintem mind a csapat, meg mind a város számára, hogyha a feljutásra meg tudjuk majd ünnepelni. Szóval azonról meg annyit szeretnék mondani, hogy hát mi minden szezon nagyon nehéz, és minden bajnoki címelésre nagyon nehéz és nagyon sok feladattal jár, és nagyon büszkék a csapatra, hogy ezt mennyire el tudtuk élni, ezt a nem kis teljesítményt, amelyik bajnokot tudtunk lenni, ráadásul veretlenül. Mindenkinek gratulálok, az egész csapatnak, a stávnak, a vezetőknek, a városnak, mindenkinek köszönjük is, mert ez egy közös siker. Ennek a szezonnak a bajnoki címe, ez most egy közös siker volt is. Mindenkinek köszönjük szépen.
Bene Attila beszélt az osztályozóról is.
Tavalyi rájátszás meccsünk az nagyon nehéz volt, mert tényleg sokat kellett úgymond idézésen sakkozni, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen, mert ugye négy idősebb játszhatott a csapatban, a keretben, és ugye csak fiatalok lehettek, mi a másik csapat voltunk a Putnoknak. Most nyilván a szabály most tényleg most ez elhárult előlünk, tehát igazán most az egész keret játszhat, és én úgy gondolom, nem lesz könnyebb ez a rájátszás. Jó csapatunk van, nem lesz könnyű. Mindenkinek maximálisat kell hoznia, mindenkinek oda kell tennie magát, munkában, teljesítményben, és akkor ezt a célt elérhetjük. Ugyanolyan nehéz lesz, mint a tavalyi, tehát nem lesz egyszerűbb sem.
Most pedig Zimányi Ádám játékost hallják.
Sokkal jobb érzés, mint a tavalyi, ugyanis tavaly sajnos kiderült, hogy nem a fix csapat játszhat, mivel tartalék csapatnak számítottunk. Ebbe az évben már nem így van, játszhat mindenki. Úgyhogy a hátralévő meccseket annak próbáljuk majd betudni, hogy felkészüljünk maximálisan az osztályzóra, és azt is keresen vegyük, és kivívjuk az NB3-as tagságot. Azt gondolom, hogy a fiatalok megállták a helyüket, akik játszottak, azokról kiderült, hogy maximálisan számíthatunk rájuk. Ez bizonyítják hétről hétre, az idősebbek köztük én is próbáljuk őket segíteni. Azt gondolom, hogy a csapatban jól van fiatal és az öregek aránya, úgyhogy maximálisan teszi mindenki a feladatát.
Zimányi Ádámot, az Ósz Csajóvölgye labdarúgó csapatának játékosát hallották. Egyedülálló ingyenes multi sportprogram indul szeptembertől Debrecenben a Vénkerti Általános Iskolában, mondta Türk László, a debreceni tankerület vezetője.
Nyitott az újra az intézmény, az iskola vezetése is, hiszen meggyőződésünk, hogy a beiskolázás nagyon fontos. Az idejáró tanulók és a tanulók szüleinek is nagyon fontos ez a program, hiszen azt gondolom, hogy helyben a délutáni órák terhére válogathatják ki, nézhetik meg, hogy a gyermekek miben tehetségesek.
A következő tanévtől délutánonként játékos formában ismerkedhetnek majd az iskola elsősei a különféle sportágakkal. A kezdeményezés összhangban van a város stratégiájával, amelyben a sportélet fejlesztése is kiemelt hangsúlyt kap. A Vénkerti az egyik legsportosabb iskola Debrecenben, számos igazolt versenyzője van a mintegy 500 gyermeket oktató intézménynek, amely a sportiskolával összefogva ősztől változatos sportágak megismertetésével támogatja a tanulók mozgásfejlődését és egészséges életmódra nevelését. Ez a sport utánpótlás nevelést épp úgy segítheti, mint a Vénkerti beiskolázást. Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, Debrecenben kiemelt terület a sportélet, az iskolai kezdeményezés pedig jól illeszkedik a város stratégiájához.
Ugyanúgy, mint a gazdaságban, ugyanúgy, mint az oktatásban, a sportban is az első között kell legyünk, hiszen a sport által azért építjük a jövőnket, mert az egészséges életmód jegyében olyan gyermekeket tudunk nevelni, akik majd később felnőttként is egészséges életmódot tudnak élni.
Várhatóan 60 elsős vesz majd részt a következő tanévben az ingyenes délutáni múlti sportfoglalkozásokon, amelyek szakmai programját közösen dolgozta ki az általános iskola szakembergárdája a debreceni sportiskola szakedzőivel. Becski Andrást, a debreceni sportiskola ügyvezetőjét hallják.
Felmenő rendszerben fogjuk elindítani, tehát szeptembertől az első évfolyamnál, jövő szeptembertől már az első másik évfolyamnál is így tovább. Elsősorban alap sportágakra fókuszáltunk, azon belül is játékos formában szeretnénk az atlétikát, tornát bemutatni, ugye ezek a sportágak, amik egyéb sportágakat is meg tudnak alapozni.
A multisport programot tematikus sportnapok is kiegészítik majd, amelyeken az intézmény tanulói még több sportágat kipróbálhatnak. Nagyszabású sportos gyermekprogramon gyűltek össze az alsó tagozatos diákok Kazincbarcikán, ahol az immár 8. alkalommal megrendezett sportágválasztó nap ismét bizonyította, hogy a város sportélete pezsgő és folyamatosan fejlődik. Kovács László önkormányzati tanácsadó szerint az évek során a kezdeményezés folyamatosan fejlődött. Mi kezdetben csak bemutatókat tartottak, az utóbbi időben már több időt szántak az aktív kipróbálásra.
Mi már 8. éve szervezik a nagy sportágválasztót, különböző formái voltak, volt, amikor csak sportág bemutató volt, és most átértünk arra, hogy egy kicsit több időt szánunk a sportágak kipróbálására is. Az elmúlt évekhez hasonlóan 1000 kisdiák vesz részt, ez azt jelenti, hogy 1-3 osztályos diákok jönnek szervezett formában, körülbelül 6-7 sportágat próbálhatnak ki a gyerekek egy másfél óra alatt, minden sportágra 15 perc jut, ez tulajdonképpen arra elég, hogy egy kicsi ízelítőt kapjanak az adott sportágnak a szépségeiből, rejtelmeiből, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása ősszel, és minél több gyerek próbálhatja ki a kedvenc sportágát, amit a tévében lát, vagy esetleg amit elmegy szüleivel megnézni meccseket. 12 sportág van per pillanat. Az elmúlt évek hasonlóan, hála Istennek a sportkörök aktívak, mert érzik, hogy Barcikának van egy küldetése, az pedig az utánpótlás nevelés. A teljesség igénye nélkül röplabda, íjászat, kézilabda, futball, falmászás, kerékpározás, tenisz, modellezés, ez egy újdonság, és még a kosárlabda is jelen van. Ezek közül választhatnak a gyereket, kísérőkkel mennek, és az edzők vezetésével alap dolgokat ismerhetnek meg a sportágakban. Sajnos a Covid egy picit megakasztotta a sportolásnak is, azt mondom, a nagyszámú hódolását. A visszajelzések alapján minden szakosztály körülbelül 4-5 fővel bővül. Ezt mondhatjuk, ez a szám elég, de szerintem nem elég. Jobb lenne, ha ezek a kiskorban már elkezdődne az aktív sportolás, és egy napi rendszerességet vinne a gyerekek életébe. Ezen dolgozunk, hogy folyamatosan a sportpalettát kínáljuk a gyerekek számára, és hát nem csak ez a kb. 200-250 fő találja meg a helyét, hanem a jelenlévő 1000 mindegyike is valamelyik sportágat űszesse a következő években.
A rendezvény célja az volt, hogy a kisdiákok testközelből ismerhessék meg a különböző sportágakat, egy izgalmas játékos napon belül megtapasztalják a mozgás örömét, kipróbáljanak számukra ismeretlen sportokat, valamint motivációt kapjanak a rendszeres edzéshez. A sportágválasztó program keretében résztvevő 1000 gyermek 12 különböző sportágba nyerhetett betekintést. A város vezetése hosszú távon is elkötelezett a sport népszerűsítése mellett. Klimon István alpolgármestert hallják.
Kazincbarcika városa már korábban letette voksát az egészséges társadalom nimbusza mellett, és mi folyamatosan azért dolgozunk, és azért támogatjuk a tömegsportot, azért támogatjuk a versenysportot, és elsősorban az utánpótlás nevelést, hogy minél több olyan fiatal nevelhessenek ki a sportegyesületek Kazincbarcikán, akik egészséges életmódot folytatnak. Az egészséges életmódhoz nagyon sok minden hozzátartozik, de elsősorban a mozgás szeretete az, ami nagyon fontos. Persze természetesen a táplálkozástól kezdve minden ide sorolható, de talán az önkormányzatnak abban van nagy lehetőség, és abban van nagy felelőssége, hogy a gyerekeken keresztül adott esetben a szülőket is mozgásra bírja, és így minél tovább élhessenek az emberek Kazincbarcikán, minél egészségesebben tudjanak mozogni, ezért a sport szeretetének a elsajátítása, a mozgás iránti vágy, amikor egy gyermekben kialakul, akkor azt követően felnőttként is sokkal többet fog tudni mozogni. Folyamatosan azon dolgozik az önkormányzat, hogy a különböző támogatásoknak a lehetőségét kihasználva tudjunk fejlesztéseket és olyan fontos karbantartásokat végrehajtani, amivel a sportinfrastruktúrát tudjuk javítani, és minél jobb hozzáférést tudunk biztosítani. Ennek az egyik legfontosabb égköve a vízi komplexum, ami reményeink szerint hónapokon belül megnyithat. Itt természetesen a hónapok azok nem egy-kettő hónapot jelentenek, de bízunk abban, hogy a sportolni vágyók hamarosan birtokba vehetik. Ezen túlmenően akár a Kazinci torna csarnokot, vagy a birkózó és súlyemelő csarnokot ki tudom emelni, amik szintén azt a lehetőséget biztosítják a sportolni vágyóknak, hogy Kazincbarcikán a színes városban minél színesebb sportpaletta tudjon kialakulni, és a sportolni vágyók minél több lehetőséghez jussanak. erősödnek. Nagyon sokat viccelődnek az emberek azon, hogy a testmozgás és a sport mennyire összefügg. Ugyanakkor vannak olyan sportok, amelyek nem szorosan kötődnek a testmozgáshoz, ezek elsősorban technikai sportok, és ilyen például a sakk. Úgyhogy a számomra óriási öröm az, hogy a gyermekeim az iskoláikat képviselve, vagy az iskoláikat képviselve a diákolimpián eredményesen szerepelnek, és nem csak a szervezet egyesületi formában, hanem a tömegsportban, vagy a diáksportban is kiveszik részüket, és úgy gondolom, hogy a gyermekek által mutatott példa a szülők számára is követendő, így igyekszem én is felvenni velük a lépést, inkább kevesebb, mint több sikerrel.
Kazincz Balcika nem csak az utánpótlás nevelésben, hanem a tömegsportban is kiemelkedően teljesít. A város idén országosan a harmadik helyet szerezte meg a futókörök napján, Kazinczi tagiskola diákjai is jelentős távot teljesítettek. Viszocki Sándort, az intézet igazgatóját hallják.
Titkon azért bíztunk benne, hogy sikerül nagyon szép helyezést elérnünk. Itt igazából sportiskola vagyunk, tehát számítottunk arra, hogy tényleg a gyerekeink, illetve a szülők, illetve a kollégák oda teszik magukat, és megmutatják azt, hogy tényleg milyen egy igazi sportiskola. Szerencsére azok a gyerekekkel könnyebb, ahol a szülő partnerként állnak hozzá. Nehéz felvenni a versenyt egy sportnak az informatikával szembe, de rajta vagyunk, hogy sikerüljön, és úgy gondolom, hogy itt a futókörök napján is bebizonyították azt a gyerekek, hogy lehet, hogy azt mondják, hogy nem szeretnek futni, de azért futnak nagyon sokat. A sport mellett másik nagyon fontos része, hogy tényleg egy összefogással, egy célért, a városért, az iskoláért harcolunk, küzdünk. Nagyon nagy összefogó ereje van, és ezt látni is a gyerekekbe, a szülőkbe is, hogy oda is állnak a program mellé ezek miatt. És mint a megint ismételni tudom magam, a sportiskolásoknak ez a versenyszellem azért bennük van, és szeretik ezt a versenyzést, ezt a versenyhelyzetet. A kitűzött cél, hogy felülmúljuk önmagunkat mindig, próbáljuk majd ezt képviselni, illetve itt tényleg nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek, illetve én nagyon sokat köszönhetek a kollégáknak, hisz nagyon ügyesen és jól be tudják szervezni a gyerekeket ezekre a programokra.
Végül Kovács Zsófiát, a Csillagsport Egyesület elnökét hallják.
A ritmikus gimnasztikát az 3 éves kortól ajánljuk, ez egy lány sportág, ami a tánc, a balett és a torna ötvözete. Rendkívül fejleszti az egyensúlyérzéket és a mozgáskoordinációt. Az óvodásoknak játékos feladatokkal készülünk, vannak a mozgáskoordináció fejlesztéshez ilyen állatos feladatok, valamint a számolást is gyakoroljuk, így a matematikát is belevonjuk nekik még az első órákon. Minél később kezdik el a gyermekek, ugye a szalagok annál feszesebbek lesznek, és az izomzat is sokkal feszesebb. Szóval a hajlékonyság ez itt nagyon fontos, viszont hogyha valaki nem olyan hajlékony, az abszolút nem egy hátrány, mert rengeteg nyújtó gyakorlattal készülünk már az óvodáskorban is, valamint az alsó tagozatos iskolásoknak, és ezt hetente több órán rendszeresen fejlesztjük a gyermekeknek.
A szervezők bíznak abban, hogy a program hatására a jövőben még több gyermek találja meg a számára ideális sportot, és válik a rendszeres mozgás életének természetes részévé. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. áldozatsegítő szakjogászképzést indít a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara az Igazságügyi Minisztérium szakmai támogatásával. Az országban egyedülálló kurzust hivatalosan az Igazságügyi Tárca és az Egyetem közötti együttműködési megállapodás kibővítésének ünnepélyes aláírásán jelentették be. A képzésben így olyan kompetenciák kapnak helyet, mint például a bűnmegelőzés, a kommunikáció, a jogi intézményi környezet megismertetése, valamint a tématerülethez kötődő hazai és nemzetközi jó gyakorlatok beépítése a tananyagba. A részletekről Répási Róbertet, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettesét hallják.
Egy évvel ezelőtt Tuzson Bence igazságügyminiszter kötött megállapodást a Miskolci Egyetemmel, tehát az Igazságügyi Minisztérium és a Miskolci Egyetem együttműködése már egy évre tekint vissza. Az első évben nem jogász szakemberek számára egy úgynevezett jogi szakokleveles továbbképzést indította a Miskolci Egyetem. Olyan segítő szakmákból jövő, karitatív szakmákból jövő, karitatív szervezeteknek dolgozó emberek kaphatják meg ezt a diplomát, akik nem feltétlenül jogi tudást, hanem a tényleg azt mondom, hogy a karitatív és segítő szakmának minden fortéját, minden hozzáállását jól ismerik. De a most kötött megállapodás, pontosabban egy megállapodás bővítése, tehát tulajdonképpen ezt kiegészítettük a korábbi megállapodásunkat, ez lehetővé teszi, hogy szakjogászokat képezzenek. A jogászok alapjaiban megkapják természetesen a büntető eljárás és a sértetti jogokra vonatkozó képzést, de az áldozati jogok és maga az áldozat fogalma is szélesebb, mint a büntetőjogi sértett fogalma. Mert áldozat lehet az is, aki nem közvetlen áldozata egy bűncselekménynek, hanem például hozzátartozója. Gondoljunk csak arra, hogy valaki, aki elveszíti a hozzátartozóját egy bűncselekményben, az ugyanúgy áldozatnak tekinthető, és így is szól a törvény, hogy nekünk azokat is segítenünk kell, akik közvetlenül nem érintettek a bűncselekményben, de hatással alá kerültek. Vagy a gyermekek. A gyermekek. A 14 éven aluli gyermekek, akik számos esetben sajnos elszenvednek egy bűncselekményt. Ezekre a képzettségekre, tehát ezekre a kompetenciákra fog majd épülni ez az új szakjogászképzés, hogy ne csak büntetőjogról, hanem kifejezetten áldozati jogokról halljanak az itt diplomát szerző szakemberek. Van egy áldozatsegítő törvényünk, ami lassan 20 éves törvény, illetve az Európai Uniónak is van egy áldozatvédelmi irányelve, amit egyébként folyamatosan fejleszt az Európai Unió. Ezek a jogi keretek, hogy így mondjam. Ez a törvény megmondja, hogy az állam köteles segíteni az áldozatoknak, a bűncselekmények áldozatainak, tehát vannak jogaik az áldozatoknak, így joguk van például érzelmi támogatásra, pszichológiai tanácsadásra, krízis helyzetben, tehát válsághelyzetben megkapnak minden támogatást, jogi képviseletet is akár, vagy jogi tanácsadást megkapnak, és adott esetben például anyagi támogatást is kaphatnak, mert aki krízis helyzetbe kerül azáltal, hogy ellopják tőle például az utolsó havi nyugdíját, és nincsen semmilyen jövedelme, az támogatást is kaphat az államtól. Tehát megmondja a törvény, hogy milyen támogatást kaphatnak. De ugye az áldozatokkal való bánásmód, a velük való foglalkozás az, hogy hogyan kell az ő problémájukat feltárni, hogyan kell számukra megadni a szükséges felvilágosítást, ez egy tudás, és ezt a tudást egy egyetemen mostantól kezdve oktatni fogják. Egyébként azoknak is oktatni fogják, akik nem működnek ebben az áldozatsegítő szolgálatban. Jelenleg az áldozatsegítő szolgálatnak két pillére van, az áldozatsegítő központok és a kormányhivatal. A kormányhivatalban kapják meg a pénzügyi segítséget, a hatósági döntéseket hoz a kormányhivatal, míg az áldozatsegítő központokban szakemberek foglalkoznak személyesen, elbeszélgetnek az áldozatokkal és segítséget nyújtanak. Úgyhogy mind a két szempont, tehát a jogi szempont is és a humánum is fejlődik azáltal, hogy egy új jogászképzés indulhat ezzel a mai nappal. Tudni kell, hogy ez egy továbbképzés. Tehát tulajdonképpen azok, akik már valamilyen módon kapcsolódnak az áldozatsegítéshez, vagy azért, mert kifejezetten ez a fő munkájuk, tehát főállásban áldozatsegítők, vagy pedig azért, mert a munkájuk során, mondjuk a karitatív munkájuk során, vagy akár a jogi munkájuk során ügyvédek is mondjuk találkozhatnak, ugye sértettekkel, és ezek az emberek, akik találkoznak az áldozatokkal, és az áldozatok jogait próbálják érvényesíteni, segíteni őket a jogaiknak az érvényesítésében, ezek most kapnak egy olyan tudást, hogy merre is induljanak. Ha valaki hozzáfordul akár egy ügyvédhez, akár egy olyan szakemberhez, aki nem főállású áldozatsegítő, de hát tudnia kell, hogy hogyan segített egy bűncselekmény áldozatának.
Rendkívüli közgyűlést tartottak szerdán Miskolcon annak érdekében, hogy az önkormányzat egy rendelettel leállítsa a Martinkertváros és Szirmaváros részek között épülő illegális hulladékfeldolgozó beruházást. Az előterjesztés egy rendelettervezetet és egy határozati javaslatot is tartalmazott. Az egyik hosszú távon biztosítja, hogy ne történhessen környezetkárosító beruházás, míg a másik rövid távon is szabályozza a fejlesztési lehetőségeket. A problémára az ott lakók hívták fel a figyelmet, és kiderült, hogy a kivitelező nem rendelkezett érvényes engedélyekkel. A rendkívüli közgyűlést Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere nyitotta meg.
Tisztelt képviselőtársaim, rendkívüli ülés összehívása felől döntöttem, tekintettel arra, hogy a meghívóval együtt kiküldött előterjesztésben szereplő döntést Miskolc, Martinkertváros és Szirma városrész érintett lakó övezeteiben élők mindennapi élete, nyugalma, a lakó közösség zavartalan együttélése érdekében soron kívül szükséges meghozni. Az egyes számú napirendi pont tárgyalása kapcsán engedjenek meg egy rövid expozét. Tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miskolciak! Az elmúlt hetekben a Szirma és Martinkertváros határában zajló gyanús körülmények között megkezdett beruházás joggal keltett felháborodást a környéken élőkben. Ez a város nem lehet olyan hely, ahol vállalkozók kiskapukon át próbálják kijátszani a közös szabályokat, semmibe véve a lakók érdekeit és a közösség bizalmát. A beruházó nem tudta hitelt érdemlően igazolni sem az engedélyeit, sem a beruházás céljait. A kormányhivatal leállította az építkezést, és a gépek kivonultak, azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Azt látjuk, hogy valaki vissza akart élni a kiemelt fejlesztési terület nyújtotta szabályozási könnyítéssel. Ez elfogadhatatlan. A kiemelt fejlesztési státuszt azért kérte egy évtizede Miskolc városa, hogy gyorsabban tudjunk munkahelyteremtő, a város jövőjét szolgáló beruházásokat befogadni. Ez egy lehetőség volt a városnak. Nem menlevél azoknak, akik meg szeretnék kerülni a szabályokat. Felelős városvezetésként kötelességünk megvédeni a miskolciakat minden ilyen kísérlettől. Ezért utasítottam a jegyzőasszonyt, hogy haladéktalanul terjesszen elő rendelettervezetet a változtatási tilalomról. Ez a tilalom az impar kivételével az egész kiemelt fejlesztési területre kiterjed, és gyakorlatilag megakadályozza, hogy ezen a területen bármilyen engedélyköteles beruházás elinduljon. Ma azért hívtam össze ezt a rendkívüli közgyűlést, hogy a város képviselői világos és határozott döntést hozzanak. Nincs helye ügyeskedésnek. Nincs helye homályos hátterű fejlesztéseknek. A miskolciak biztonságát, a város szabályosságát és jövőjét semmi sem írhatja felül. Kérem a közgyűlés támogatását ebben az egyértelmű és szükséges döntésben.
Most Cinkéné Sztán Anikót, a térség önkormányzati képviselőjét hallják.
Amikor főépítész úr visszahívott az információkkal, akkor én felhívtam, megkerestem a telek tulajdonosát, Tóth Bertalant, és megkérdeztem tőle, hogy árulja már el nekem, mi készül ott. Továbbá azt is megkérdeztem, hogy ehhez milyen engedélyei vannak. Tóth Bertalan azt mondta nekem, hogy nem is érti, hogy miért kérdezem, mert hogy mi közöm van hozzá, és hogy mi köze hozzá az ott lakóknak. És én elmondtam neki, hogy igenis közünk van hozzá, a lakók szeretnék tudni, ez a közvetlen környezetükbe történik ez a beruházás. Úgyhogy ezt a választ kaptam, azt éreztem, hogy nem akarja elmondani az igazságot, kimondottan azt éreztem, hogy ködösít a válaszában, és én ez az egyetlen egy beszélgetés volt, amit bizonyítani tudok, hiszen a telefonomnak lekérhető a hívás listája, amit Tóth Bertalan irányába indítottam, illetve ő sem keresett többször. Tehát ez az egyetlen egy volt. Én úgy gondoltam, hogy mivel az én megkeresésemre nem válaszolt, majd a hivatalnak fog válaszolni. Azon nyomban, mivel gyanús volt ez a dolog, hogyha ő tisztán és egyenes úton akar járni, azon nyomban ugye jeleztem ezt mind polgármester úr felé, mind országgyűlési képviselőasszony felé, és mind főispán úr felé. Onnan pedig már tudják a történetet, azért ahhoz idő kellett, mire ugye utána néztünk annak, hogy ugye neki több cége van, mindegyik cégének mit adott be, milyen kérelmet, milyen állásfoglalást kért, és akkor derült ki, hogy Tóth Bertalan úgy kezdte meg ezt az építkezést, hogy semmiféle kérelemmel, engedéllyel, vagyis inkább azt mondom, hogy semmiféle engedéllyel nem jelentkezett ehhez, mert lehet, hogy beadott egy kérést, nem tudom, de ha beadott ilyet, az sem jogosítja őt arra, hogy egy ilyen építkezést engedélyek nélkül megkezdjen.
A Magyar Paralimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának alelnökévé választották Lévai Petra paralimpikont. A gyöngyösi paratriatlonos sportoló tavaly nyáron jelentette be visszavonulását, most pedig egy teljesen új pozícióban folytatja színes pályafutását. Lévai Petra alelnököt Fekete Gábor kérdezte.
Miért döntöttél úgy, hogy visszavonulsz?
Hosszan gondolkodtam egyébként már a visszavonuláson. Egyébként is úgy terveztem, hogy a párizsi paralimpia után mindenképpen vissza fogok vonulni. Aztán nem sikerült a kvalifikáció, és akkor így végül úgy döntöttem, hogy eljött az én időm, és egy hazai világkupával jelentettem be végül is a visszavonulásomat, amit megnyertem.
És hány év volt ez a sportolói pályafutás, amit most tényleg így lezártál 2024-ben?
11 évig triatlonoztam. Egyébként én nem triatlonnal kezdtem, hanem úszással. Azt pedig hát 5 éves koromtól versenyeztem, úgyhogy azt hiszem, hogy igazán hosszúra nyúlt ez a pályafutás, azt tudom mondani. Mióta az eszemet tudom, sportoltam, akár élsport szinten is, többségében ezt is mondhatom. Úgyhogy nagyon nehéz volt a kezdeti időszak, de mivel készültem rá, így tudtam nagyjából, hogy mi vár rám.
És akkor most térjünk át erre az új színes életvitelre, vagy erre az új színre, ami az életedbe befutott. Ez mikor történt ez a felkérés? Hogy alakult úgy, hogy elvállaltad, és akkor hogy lettél alelnök?
Félig meddig új számomra ez a pozíció, mert a tokiói paralimpia után a sportolói bizottság elnökeként segítettem a sportolók munkáját egészen Párizsig, úgyhogy ilyen értelemben már ez a terület nem annyira ismeretlen számomra. És amikor lezártuk ezt a ciklust a sportolói bizottsággal, akkor megfogalmaztunk javaslatokat a Magyar Paralimpiai Bizottság felé. Köztük az is volt egyébként, hogy javasoltuk a Paralimpiai Bizottságnak, hogy követve a Magyar Olimpiai Bizottság működésének bizonyos elemeit, legyen a sportolói bizottság tagjainak megválasztása demokratikus, tehát maguk a sportolók szavazzanak arról, hogy kik kerülnek be a sportolói bizottságba, és a Paralimpiai Bizottság elnöksége, illetve a vezetése elfogadta a javaslatunkat, úgyhogy nagy örömömre ettől a ciklustól már a sportolók választottak meg minket a bizottságba, bizonyos tagjait, engem is a sportolók választottak meg, és aztán pedig a bizottság tagjaival szavaztunk az elnökségről. Én szerettem volna egy picit hátrébb lépni az előző ciklushoz képest, nagyon nagy örömmel segítem Dani Gyöngyi sporttársam elnökségét. Gyöngyiről csak annyit szeretnék elmondani, hogy egyébként egy többszörös paralimpiai érmes, már visszavonult vívó, és emberileg is egyébként egy igazi példakép lehet az ifjú sportolók számára, és én nagyon nagy örömmel fogom segíteni őt az elnökségében, és ugyanolyan elánnal fogok dolgozni.
Ülésezett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőr szövetség közgyűlése. A mintegy 200 résztvevővel megtartott ülésen dr. Szemán Ákos, a szövetség elnöke ismertette az elnökség beszámolóját a 2024-es évről. Szólt a szervezeti működésről, az elnökség tagjainak feladatairól, a megtartott ülésekről és a jelentősebb eseményekről. A Miskolci Rendőrkapitányság épületében tartott ülésen elhangzott a polgárőrség szakmai tevékenysége kapcsán, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint 1 millió órát teljesítettek a polgárőrök, mely az országos teljesítmény 10,2%-a. Kiemelte az elnök, hogy a jelzésadások 18,4%-a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében valósult meg. Most Szemán Ákost hallják.
2024-ben az Országos Polgárőr Szövetség nyilvántartása szerint 223 polgárőr egyesülete volt a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Polgárőr Szövetségnek, és ezen belül a tagságot kiemelve elmondhatjuk, hogy a 223 egyesületnek több mint 6000, egész pontosan 6609 regisztrált polgárőr a tagja, amely egy óriási szám, hiszen a 223 egyesület az országos statisztika szerint 11,3%-ot ad az Országos Polgárőr Szövetség létszámához képest, és majdnem 10%, 9,7% a polgárőreinknek is az aránya az országoshoz képest. Tehát általában, ha nézegetjük a számainkat, akár a szolgálatteljesítést, az több mint 10 millió az országban, és több mint 1 millió a mi vármegyénkben, tehát ott is a 10%-ot tudjuk teljesíteni. Hála Istennek minden éven így van, hogy durván az egy tizedét mi adjuk, akár az egyesületek, akár a tagság, akár a teljesítmény tekintetében is a polgárőrség asztalára. És azért tegyük hozzá, hogy ezt valamikor Túrós elnök úr emelte ki, hogy a polgárőrségnek az ászlós hajója a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség. Itt indult be annak idején többek között az a kezdeményezés, hogy önvédelmi módon civilek valamit tegyenek a közösségért, a közbiztonságért. Az egyik lába, a kiinduló pontja mégiscsak Borsodabolcs-Zemplén vármegye, egész pontosan a taktaköz, később persze más irányból is, például Kazincbarcikán is elindult egy mozgolódás, a másik lába pedig Budapesten indult el, és hát most pedig itt tartunk 2025-ben, hogy több mint 65 ezer taggal, 10 millió szolgálat teljesítésével, szolgálati óra teljesítésével működik az Országos Polgárőr Szövetség, és hát mindezeknek az egy tizedét Borsodabolcs-Zemplén vármegye, ha szabad úgy kiemelnem, újra az ászlóshajó teszi hozzá. A tavalyi évet, a 2024. évet az illegális hulladék lerakó helyek felderítésének biztosította az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, tehát a kiemelt feladat ez volt. Bár a legfontosabb feladat mindig, hogy az alap feladatainkat elvégezzük, ez a közterületi járőrszolgálat, közterületi figyelőszolgálat és a jelzőri tevékenység, de a mellékes feladatokból kiemelkedett most az illegális hulladék lerakóhelyek felderítésének feladata, amely egyébként a külterületekkel is kapcsolatba hozható, tehát amikor az illegális hulladék lerakóhelyeket kerestük, hát legtöbbször a külterületeken, a mezőgazdasági földterületek melletti utakon találtuk ezeket meg. A mi vármegyénkből 107 egyesület csatlakozott a programhoz, ez is több mint 10%, mert országosan szűk 1000 volt az, ahányan csatlakoztak, és nagyszerű, hogy ezt ilyen szép számmal tudtuk végrehajtani, és hát a mi hozzájárulásunkkal is csökkent a vármegyénkben az illegálisan elhelyezett hulladékok száma, és arra még jó volt nyilvánvalóan ez a program, hogy a későbbiekben is már rutinná válik, hogy a polgárőrök a külterületeken szétnézzenek, és a külterületeken belül odafigyeljenek az illegálisan lerakott hulladékra is. Mert sokan letöltötték a hulladékradar alkalmazást, illetve természetesen jó kapcsolatot ápolnak a települési önkormányzatokkal, és jelzik a megfelelő helyekre, hogy itt vagy ott kidobott szemetet találtak.
Edukációs foglalkozásokat is tart a közelmúltban megnyílt Sátoraljaújhelyi bortemplom. Főleg a turizmus, vendéglátás, borászat és szőlészet képzéseken tanuló diákok számára jelent egyfajta identitás erősítést a múzeum interaktív tárlata, amely a bor és szőlő térségben betöltött szerepét mutatja be, mondta el Ökrös Marian vezető.
Nagyon fontos megszólítani azokat a fiatalokat, akik Sátoraljaújhelyen élnek, itt tanulnak, természetesen az agglomerációból érkező diákokat is. Azt gondolom, hogy az identitástudatnak nagyon fontos eleme része, hogy hol élünk, kik vagyunk, milyenek vagyunk, és miért éppen ilyenek vagyunk. A bortemplom egyediségéből fakadóan rengeteg információval tudja ezeket az identitástudatot erősíteni a mai fiatalok számára, főleg, hogy éppen egy olyan csoport távozott el az előbb tőlünk, akik turisztikai és vendéglátó szakon tanulnak. A bortemplom rendkívül színes komplexum. Azon túlmenően, hogy kulturális élményeket is szereznek, és megismerhetik a bortemplom történetét, történelmét, az aszú készítésének csínyát, bínyát egy különleges immerzív kiállításnak a kíséretében, nagyon sok ismeretet kapnak a hely történetből is. Várjuk őket azokkal az információkkal, hogy a Rákócziak földjén milyen különleges élmények várják a turisztikát, iránt érdeklődő ide látogatókat, akár külföldieket, de kapcsolatszolgáltatásokat is bemutatunk nekik, hogy hogy működik egy látogatóközpontnak a recepciója, vagy egyáltalán a vendégek elkísérése, elkalauzolása egy borvidékre. Itt képet kapnak arról, hogy tulajdonképpen Tokaj, Tokaj-hegyalja, azonos Csátoralja Újhely és a Tokaj-hegyaljai agglomerációval. A szőlőkultúrának a megtelepedése, a pálosoktól egészen a mai korokig, hogy hogyan készültek a borok régen, és milyen borok vannak mostanság, milyenek azok a szőlőfajták, illetve bor különlegességek, amivel meg tudjuk szólítani a gasztronómia iránt érdeklődőket. Érdeklő szemek, szempárok, és igyekszünk minden olyan középiskolást, akár általános iskolást is, aki befogadó erre, ide kalauzolni. A bortemplomban megszerezhetik azokat az egyediségeket, hogy miért egyedülálló, a világon egyedülálló a bortemplomnak. Nem csak a külseje, hanem maga a komplexitása is, ami az üzleti tervet kínálja az itt dolgozóknak, és ezen túlmenően a környékbe látogatók részére milyen szolgáltatásokat tud nyújtani, csomagokat, hogy bekapcsoljuk és becsatornázzuk azokat az attrakciókat Tokaj-hegyaljáról, mind a 27 településről, amelyik minőségi attrakciót tud bemutatni a környékre látogatóknak. És a természet azokat az intézményeket is, amelyek különleges programokkal tudják az ide látogatóknak a szolgáltatások minőségét javítani. Itt beleértem a gasztronómiát, azokat a múzeumokat, kastélyokat, várakat, és ugye számtalan olyan élmény éri őket, ami a boron kívül is kikacsintást nyújt az ide látogatóknak. És ami a bor történet, azt, hogy ott, itt olyan különleges pincesorok, amelyek levéltári anyagok is több mint 800 évre vissza kalauzolnak egy időkapszulán keresztül, próbálunk olyan érdekes előadásokkal előállni, élményszerűvé tesszük az ide látogatóknak azt, hogy van egy bortemplom, tudjanak róla, és működjenek közre, és jöjjenek el, és segítsék a munkánkat, akár azzal is, hogy csak kedvelik a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy a TikTokon az oldalunkat.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.